Sziasztok, ez itt a Birodalom, a Partizán és a 24.hu közös külpolitikai elemző műsora. Ahogy megszokhattátok, már az amerikánó csapatból Papp Szilárd kollégámmal a Partizántól, illetve Kernel Zsolttal a 24.hu-tól közösen visszük ezt a műsort, és alapvetően a transatlanti kapcsolatokról, a mai adásban pedig különösen a vámokról és Európa helyzetéről fogunk beszélgetni. Mielőtt belevágunk az érdemi tárgyalásba, emlékezzünk meg arról, hogy a Birodalom után címen a 24.hu-n eléritek extra előfizetéssel azt a tartalmat, amikor kifejezetten a ti kérdéseitekre válaszolunk. Ez azt jelenti, hogy a Birodalom kukac24.hu címre tudtok kérdéseket küldeni, és ezeket fogjuk megválaszolni, tehát az ott előfizető felhasználóknak. Úgyhogy javasoljuk, hogy fizessetek elő, természetesen a Partizánt is nézegessétek, és akkor jöjjön a lényeg. Arról fogunk beszélgetni, hogy Donald Trump vámpolitikája mire lehet jó, azonban mielőtt ebbe belecsapunk, még azt a kis technikai megjegyzést engedjétek meg, ahogy látjátok, most más háttérrel ez leszek, mint amivel majd a műsort folytatjuk. Volt egy kis technikai galibánk, ezért ezt a felkonfot újra felvettük, de ne lepődjetek meg, nem váltottunk teljesen helyszínt, úgyhogy alapvetően három városból jelentkezünk majd továbbra is. Tehát a kérdés az az, hogy Trump politikája vajon azt célozta-e, hogy a kereskedelmi deficitet kiegyensúlyozza, esetleg bevételt akart teremteni az adókedvezményeihez, vagy pedig tényleg elhihetjük azt, hogy a ipari kapacitásokat szeretné az Egyesült Államok területére visszaterelni azáltal, hogy szana szétvámolja a világ többi országát. Ez az, ami Biden politikájában egyébként vámok nélkül működött, tehát azt látni, hogy az ipari kapacitások bővítése töretlenül növekedett a négy Biden év alatt, és ehhez képest éppenséggel most januárban fordult meg ez a kis görbe. Úgyhogy ezért is izgalmasnak találtuk ezt a kérdést, hogy háromféle szempontból is megnézzük, háromféle álláspontunkat bemutassuk nektek, úgyhogy Zsolt, elsőként hozzád fordulok. Mit gondolsz, hogy működhetnek-e Trump vámjai abban, hogy ténylegesen ipari kapacitásokat nagyobb számban építsenek ki az Egyesült Államokban?
A szkepszisedet azt én is teljesen osztom, Botond, viszont szerintem még az is kérdés egyébként, hogy egészen pontosan mi a cél, mert én itt látok egy csomó csoportot, amiknek különböző célja van ezekkel a vámokkal. És ott van például Donald Trump, aki ugye ezt mondja igazából 50 éve. Tehát, hogy nála ez a vám dolog, ez egy ilyen tartós valami, viszont ő például nem az offshoring miatt mondja 50 éve, ezt lehet róla tudni, hanem ő teljesen őszintén azt gondolja, hogy a kereskedelmi deficit az egy lehúzás. És hogyha valakitől mi többet veszünk, mint amennyit ő vesz tőlünk, akkor mi át vagyunk verve. De ő egy ilyen ingatlanos építőtípusú üzletember volt, és ilyen mély bizalmatlansággal nézi a kereskedelmet, és nem úgy lát erre az egészre, mint egy ilyen, tehát hogy ő úgy látja ezt az egészet, mint egy zéró összegű játékot, amiben, hogyha deficit van, akkor igazságtalan. Tehát szerintem ő innen nézi. Akkor ugye van az a csoport, akiről a múltkörében a Szilárd is beszélt talán, ugye ez a Mar-a-Lago akkordzós, absztraktabb amerikai gazdasági
átalakulás. Trumpizmus gondolkodó embereknek.
Igen, a maga filozófusok. Van ez a csoport is, és szerintem, amiről én is írtam egy hosszabb cikket a héten, hogy szerintem van egy ilyen összamerikai egyetértés egyébként az onshoringban nemzetbiztonsági céllal. Tehát, hogy azért volt, amit te is mondtál, Botond, hogy ugye a Biden az gyakorlatilag folytatta ebben azt, amit Trump elkezdett, ami viszont egy tök nagy szakítás volt az Obamával. Na, hogy valamikor az Obama korszak végén valahogy kialakult az ilyen teljesen általános amerikai elmélet, a jobb meg a bal oldalon is, hogy Kína a valódi ellenfél, és hogy Kína lehúz minket, és ezért a stratégiai gyártást haza kell hozni. És a Trump az első ciklusban próbálkozott ezzel, aztán a tökre egyetértek veled abban, hogy a Biden tök sikeres volt, ugye tök más dolgokat csinált erre, tehát inkább ösztönzőkkel próbálta visszahozni a stratégiai ipart Amerikába, és arról beszéltünk majd később, hogy egyébként ez hogy néznek ki a stratégiai ipar visszahozása a gyakorlatban, de hogy itt volt egy ilyen egyetértés, és a baloldal meg ezért nem kritizálta igazán, szerintem most a Trumpot, tehát ilyen furcsa kritikai megjegyzések voltak ezzel kapcsolatban, mert egyrészt ugye történelmileg Amerikában a demokraták azok, akik kritikusan néznek a szabadkereskedelmi megállapodásokra, és
a kedvenc megjegyzésem azért ugye az volt, amikor az AOC beszólt a kongresszuson, hogy körbe lehetne nézni, hogy kinek sikerült akkor belső kereskedelemmel insider tradinggel egy kis hasznot szereznie, tehát hányan tudhattak a republikánusok közül arról, hogy ezek a bejelentések éppen pár perc múlva érkeznek. Hát lehet, hogy nekik a vagyonnyilatkozat politikájuk az egyszerűbb, ezt majd meglátjuk a liberális sajtó, hogy dolgozza fel. Igen. Az viszont, tehát hogy szerintem a kérdés az, tényleg arra is vonatkozik, tehát abszolút beszéltünk arról, hogy hány iskola van, és ez szerintem azért izgalmas, mert kérdés, hogy Donald Trump egyébként bármelyiknek a része, vagy pedig egy ilyen putyini bíró az iskolák között, vagy pedig minden nap egy iskola nyer, de egy másik megveszít. De hogy egyébként az intézkedés önmagában alkalmas-e, és hogy ugye lényegében azért sem lehet alkalmas, mert az egész szerdai fordulat, a felfüggesztés 90 napra ugye azért következik be, amit mi itt a műsor előkészítése egyébként jól meg is beszéltünk, hogy ugye az amerikai állampapírpiac az teljesen beszakad. Tehát olyan jeleket mutatott, amit azért tényleg nagyon régen nem láttunk tőle. És ez azt is mutatja, hogy a tőke nem akar oda menni. És ha oda nem akar menni, akkor azt egy befektetni se fog.
De hogy azt
valahol ez egy nagyon gyorsan
hogy nem oda akar menni, hanem hogyha ezt csináljátok, akkor menekülök innen. Inkább ezt mondja.
Igen, pontosan. Mondjuk, bárhol máshol szívesebben épít, és erre rá is játszanak, Szilárd.
Meg az is szép dolog, ez az egész ilyen piacoknak való politizálás, hogy nem lehet semmit csinálni, mert a piacok elmenekülnek dolog, azért ezt Trump elég szépen kikezdi, és hogy nyilván szerintem az is egy érdekes kérdés, hogy meddig fog tartani ez a 90 napos felfüggesztés, ez most valóban fog-e meghosszabbítják-e, vagy hogy ezt most 90 nap után visszahozzák, de hogy szerintem itt kicsit az is van, hogy van az az alap egyetértés, amit Zsolt mond, ami igazából a demokraták között is megvan, hogy valami nincs rendben strukturálisan az Egyesült Államokkal, és ezen kívül pedig van az, hogy utána meg kísérleteznek, tehát hogy itt ez a káosz, ez szerintem egy kicsit ilyen, hogy kigondoltak mindent, hogy így egy, amit a múlt héten is mondtam, hogy így egy ilyen keskeny ösvényen hogy tudnak elmenni a minden problémát megoldani, de hogy valójában ők is tudják, hogy ezek sokszor önellenhondó célok, és hogy sok tekintetben ugye van az az iskola is, aki ugye a vámokkal csak alkudozni akar, tehát hogyha megnézzük Scott Bessentet a Tucker Carlsonnál, vagy megnézzük, ahogy Elon Musk ugye betámadta a vámoknak a fő guruját, a Peter Navarro-t, a Trump tanácsadóját, és egy zsák téglának, annyira hülye, mint egy zsák tégla, vagy valami ilyesmit is kitvített róla. Szóval ezek az emberek, a Bessent, a Musk, ők igazából azt akarják, hogy hát ezzel kényszergetni lehessen a különböző államokat, különböző dolgokra, Európába, főleg itt a szabályozások leépítése az, ami egy ilyen dolog, és mondjuk ezt így ki is mondják. Na de mindegy, szóval, hogy itt nagyon sok cél van, és most így feldobálnak mindent valójában, és akkor, ahogy a mondás tartja, hogy where the chips fall, tehát, hogy hova esnek a dolgok, és akkor azt aztán egy picit igazítgatják.
Igen, de hogy az igazából nem igazítgatás, és azon tökre egyetértek, hogy amúgy feszegeti a Trump a piacoknak politizálás, mert az előző ciklusában ugye volt ez a Trump put, hogyha nagyon esik a tőzsde, akkor visszalép attól az éppen aktuális őrültségtől, amit csinált, ami most nem látszott. Viszont ugye itt én különbséget tennék például a részvénypiac meg a kötvénypiac között. Ugye nem vagyok közgazdász, de amennyire én ennek a működését értem, azért a részvénypiac az ugye piaci várakozásokat mutat, a kötvénypiac viszont az alapvető bizalmat az államban. És szerintem ott hát azért...
Hát vagy a részvénypiac várható profitokra megy rá, ugye, mert annyit fogsz osztalékként kapni a profitból, ahány százalékos tulajdonosod van. A kötvénypiac az meg ugye ez egy fix hozamú valami, tehát ott akkor nem kapsz, hogyha csődbe megy, tehát hogy igazából ott arra mész, hogy ha csődbe megy valami, akkor esik az ára, vagy hogyha nő az...
Ezek portfólióknak nagyon más elemei, tehát ugye akkor vásároltál amerikai állampapírt, amikor ez biztosíték volt, más ügylettel szembe stabilizálni akarod a portfóliódat, tehát megbíztál abban, hogy az USA visszafizeti.
Igen, de ugye lényeg a bizalom az államban. És akkor alacsonyak tehát hogy akkor éri meg kötvényt venni, és most nyilván voltak olyan magyarázatok is erre, hogy ugye úgy tudsz alapvetően egy csomószor részvénnyel kereskedni, hogy hitelt veszel föl, és ezek hogyha nagyon sokat veszít hirtelen az értékéből a részvényed, ami most egy csomó embernél volt, akkor a leglikvidebb eszköz, amit erre föl tudsz használni, az a kötvények eladása, és hogyha nagyon sokan kezdenek el kiszállni kötvényekből, hogy hiteleket törlesztenek, akkor is látszik egy ilyesmi mozgás, de hogy ez ennél sokkal durvább volt, De tényleg ez a, van ez a Capital Flight nevű ilyen jelenség, amiről egyébként a Noah Smith is írt, meg Magyarországon a Zsidai Viktor is írt, hogy, hogy Latin Amerikában sokszor lehetett látni ilyeneket, de ugye Amerikát annyira stabil gazdaságnak, meg stabil államnak tekintettük eddig, és itt én visszaugranék arra, hogy egyébként a Trump, tehát az, amit a Szilárd mond, hogy lehetetlen a piacok miatt kísérletezni a világgazdaság átalakításával, azt szerintem egy tök valid megállapítás, de hogy itt ugye a probléma ezzel az egésszel, azt én nem, alapvetően nem a vámokban látom, hogyha lenne célja, és kiszámítható lenne ez az egész, akkor az azt szerintem a világgazdaság is tudna mit kezdeni. Itt elsősorban na, akkor látod ezeket a káoszokat, amikor így a tényleg hasraütésből a kereskedelmi deficit totális félreértésével jön elő egy ilyen táblázattal, amin by the way olyan országok is 10%-os általános vámot kaptak, mint Nagy-Britannia, akikkel kapcsolatban, tehát hogy valójában az angoloknak, vagy a briteknek van kereskedelmi deficite Amerikával kapcsolatban. Tehát itt föl se lehet hozni azt, hogy keveset.
És tehát két kikötői pletykát muszáj ide beszúrjak, mert szerintem mind a kettő jelzés értékű, hogy itt mi szuperül elvitatkozunk arról, hogy mi van DC-ben. De egyrészt, ugye az most 24 órás friss hír, hogy igazából semmilyen vámot nem szedtek be még amerikai kikötőbe. Tehát valahol ezt már brékelték, hogy valamilyen egyébként viszonylag picike hiba miatt konkrétan semmilyen vám nem változott meg, nem érvényesítik, és pontosan a cégek egyáltalán nem tudják, hogy ez holnap, 10 órakor, 2 nap múlva mikor fog elindulni, amikor effektíve be kell köhögni ezt a vámot. Ugye Trump mond valamit, de mire ez leszivárog, gondolom egy adminisztrációban még a mai napig is, nincs még végrehajtva, tehát effektíve ez még nem történik. Ezzel szemben pont a céges óvatosság, ugye európai autógyártó cégeknél láttam már ezt az adatsort, hogy ugye megálltak a konténerhajók, és szépen ott várják, hogy kipakoljanak, ha majd egyszer tudják, hogy mi várja őket a kipakoláskor. De effektíve nem tudják, tehát nem történik ez meg. Úgyhogy azért a cégek biztosan reagálnak erre a maguk abszolút hétköznapi óvatos módján, és lehetne kísérletezni, az USA-nak nyilván egy picit máshogy kell kísérletezni, mint Moldovának, Romániának vagy Magyarországnak, mondjuk Nagy Mátonnal, de hogy tehát ez azért, hogy neked mennyire lesz olcsó a pénz a közeli években, azt a Trump nagyon felsrópolta saját magának az árat, hogy ő mennyiért fog tudni felvenni hitelt.
Szerintem a piaci reakciókból az látszott egyébként, hogy miután ezeket az irreális és hirtelen magas vámokat felfüggesztette, amit sokan visszavonásként érzékeltek, akkor az az ötlet, ami eleve volt, tehát erről a kampányban is beszélt a 10%-os általános vámgyűrű, meg az iszonyú kemény büntető vámok Kínán, hogy amikor erre váltottunk vissza, akkor a piacok így elkezdtek megnyugodni ezzel kapcsolatban. Tehát lehet, hogy ezt elfogadták volna, hogyha ez az egész kiszámítható, meg lehet tudni azt, hogy holnap mik lesznek a vámok. Ugye pont ez az egyik probléma ezzel kapcsolatban. És abban az az érdekes, hogy amúgy a vámterhelés, tehát hogyha az Egyesült Államok külkereskedelmének a vámterhelését nézed, akkor az a visszalépés, vagy 90 napos elhalasztás, úgyhogy Kínára plusz 50% vámot rakott, a többiekről meglevett egy csomót, úgy ugyanannyi maradt. Tehát a lehetséges vámbevételek azok ugyanazok lettek, ugye Kínában sokkal nagyobb a kereskedelme. És ezért az ottani vámemelés az behozta azt, amit a többieknél elveszített. De még ha ez lett volna, az is kinyírt volna egy csomó tech céget, nem kinyírt volna, de hogy ugye egyébként bizonyos szempontból kinyírt volna, mert de mindegy, erről majd nyilván később beszélünk, hogy például az AI forradalom az ugye nagy részt ezeken a cuccokon múlik. Tehát, hogy mennyi pénzért tudnak olyan ilyen csipeket venni, meg olyan napkollektorokat, meg nem tudom, energiát, amivel úgy tudják skálázni ezeket az AI modelleket, hogy minél okosabbak legyenek. És azt például meg tudja ez ölni.
Szerintem ezt a kanyart akkor zárjuk le azzal, hogy vajon mennyire képes Trump tényleg maga irányítani ezt a vámpolitikát, vagy nem. Tehát, hogy az most az ő stílusa, hogy oda-vissza vonja a vámokat, és egyébként kapja a többféle feljegyzést. Ugye ez szerdán tényleg úgy tűnt, hogy ugye valaki üzent neki, már nem is tudom, a Fox News-ban vagy hol, ugye végre egy republikánus szenátor, a szenátus elnöke is betért hozzá. Tehát, hogy nagyon sokféle lobby volt, hirtelen Navarrót nem látták a Fehérházba szerdán egy hete. április 10-valahanyadikán. Tehát, hogy ez azért azt mutatja, hogy a szokásos kilincselés megy. Legalábbis én ebből ezt tudom kiolvasni. Plusz Trump kontrollálatlan stílusa, ugye mindenféle olyan kabinetfőnöki menedzsmenttel, ami az első ciklusa jellemző volt, ennek hiányában kapjuk azt, amit kapunk. De hogy emellé nincs odatéve egy policy, amiben azt látnánk, hogy hogy támogatják a gyárépítést, hogyan fogják industrializálni a Rust Beltet, a posztbevezetet. Ugye ennek hiányában, meg az összes ilyen Biden intézkedés visszavonásával együtt azért ez egy eléggé kilátástalan politika.
És hát a Biden intézkedések sem. Tehát, hogy én azért most már egy picit utólag, mikor már így látjuk a hatásait, akkor azért egy picit ezekkel szkeptikusabb vagyok, mert hogy igen, szóval szerintem Trump hozza a döntések nagy részét, azt ugye a Washington Post riportjából azt is tudjuk, hogy egyébként ezekkel a vám mértékekkel kapcsolatban, ez a Liberation Day-es vámokkal kapcsolatban is az utolsó döntést végül ő hozta, és hoztak neki nagyon ilyen tudományos megoldásokat, és aztán végül lett ez a fajék egyszerűségű, kvázi ha az öt AI, egy nagy LLM modellt megkérdeztek, és az ötből négy ezt javasolta, tehát hogy ez egy gyakorlatilag egy ilyen ChatGPT-vel generált szakpolitikai eszköz lett, úgyhogy a maga az alapelvei azok át vannak gondolva, vagy ez egy ilyen, mondom, határozott konszenzus a Trump, vagy a maga táboron belül, de hogy igazából erre akartam én is rámutatni, hogy a Bidennél is az van, hogy mióta van, hogy a CHIPS Act, tehát mikor fogadták el, már vagy 4 éve, és ugye a TSMC, a tajvani chipgyártó megígérte, hogy Arizonába gyárat nyit. De hogy az a probléma, hogy nem talál elegendő szakképzett mérnököt, ami meg tudja, aki oda tud menni. És hogy itt szerintem van egy ilyen dolog, hogy vámokkal akarunk mindent megoldani. Egyrészt az is kérdés, hogy ugye a külkereskedelmi deficit miatt épül le az amerikai ipar, nézzük meg Németországot, ami külkereskedelmi többletben van folyamatosan, és az ipari munkásság aránya ott is megfeleződött a 80-as évek óta, tehát hogy lehet, hogy valami más folyamat van, mondjuk valami globálisabb folyamat, ami ezt okozza, de a másik dolog az, hogy ha nem fektetsz be oktatásba, infrastruktúrába és így tovább, akkor nem fognak az emberek mérnöknek menni hirtelen. Nem terem az út csak a fán az egyik dolog a másik után. És bocs, csak egy dolog, hogy szerintem Európa is nagyon, csak most ugye egy hete, vagy mikor hirdetett csődöt a Northvolt, ez a svéd akkugyártó cég, amit tényleg úgy hype-oltak, hogy ez lesz majd, ami most itt akut gyárt Európába, és valami, és Kínából kellett importáljanak mérnököket, és még úgy is csődbe ment, mert hogy nem volt effektíven megfizethető munkaerő és tudás hozzá, tehát ez a szakértelem hiányzott hozzá, és ezeket a kapacitásokat Trump nem is akarja visszaépíteni.
De nem is érti.
Meg az egyetemeket.
Tehát, hogy nekem pont az jön le az egészből, hogy Trumpnak van egy ilyen nosztalgia központú világképe, amiben az van, hogy a gyári állás az egy jól fizető állás, amiből egy amerikai ember el tudja tartani a családját. De egyrészt ez nem igaz, ezt a világot nem lehet visszahozni, és ha vissza lehetne hozni, voltak olyan tök jó felmérések, amik egyébként arról szóltak, hogy ez az amerikaiak között is létező dolog, hogy nagyon szeretnék, hogyha több gyár, meg nagyobb ipari kapacitás lenne Amerikában, De nem ők akarnak ott dolgozni. Tehát amikor megkérdezték, hogy amúgy akarnak egy gyárban dolgozni, akkor kiderült, hogy nem. És mondjuk a TSMC-vel kapcsolatban ott ugye voltak, tehát hogy az itt az időskála tök más, és pont azért gondolom, hogy ez az egész vámosdi, ez egy annyira ilyen átgondolatlan dolog időben, mert hogy az ilyen típusú stratégiai ipari kapacitás, ez minimum 10 év. És a TSMC gyárral kapcsolatban voltak egyébként, tehát hogy ott meglepően hamar tudtak elég jó minőségű csipeket gyártani, de az van amúgy, amit a Szilárd mond, és tök jó, hogy ezt mondtad, mert hogy nekem erről eszembe jutott, hogy van a Stratocary nevű oldal, meg ilyen tanácsadó cég, amit a Ben Thompson csinál, ő a kedvenc ilyen technológiai elemzőim egyike, és ő például előhozott egy még Steve Jobs beszélgetést a Fehérházban, tehát nem is Tim Cook, Steve Jobs mondta azt, hogy ahhoz, hogy iPhone-t lehessen gyártani Amerikában, ahhoz szerinte hiányzik durván 30 ezer mérnök az Egyesült Államokból. De hogy azt a 30 ezer mérnököt erre nem biztos, hogy ki tudod nevelni. És akkor itt a másik kérdés, ami ismét nincs átgondolva, hogy kicsit olyan, mintha így a valóságnak hátat fordítva vitatkoznánk arról, hogy mi a világ, hogy ha gyártás...
Én a bevándorlás.
Igen, de hogyha... hogyha egy gyártási kapacitás jönne létre az Egyesült Államokban, hogy befektetnének, akkor miért is amerikai emberekkel szereltetnék össze iPhone-okat? Tehát, hogyha beruháznak új gyárakra, meg ipari kapacitásra, akkor ott miért nem robot fogja összerakni, és miért nem a mesterséges intelligencia lesz a mérnök, ami ezt felügyeli, hiszen ezeknek a mérnököknek alapvetően a gyártás felügyelet a dolguk. Tehát, hogy ez a másik, hogy most vitatkozunk arról, hogy nem azt mondom, hogy ezt ti állítjátok, én azt mondom, hogy ezt a Trumpék állítják meg, ez az egész nosztalgikus virágkép, hogyha visszajön az ipari kapacitás, akkor egy csomó munkahely jön létre. De hát miért fektetnének 10 milliárd dollárokat, egy iszonyú mennyiségű pénz lenne a legkisebb ilyen stratégiai parágnak is a befektetés abba, hogy új gyárakat építsenek, de hát ott teljesen egyértelmű, hogy már nem emberek fognak dolgozni. Hiszen
kicsit olyan, mintha az Egyesült Államok igazából Kína szeretne lenni, vagy hogy így az, ami most Kína, hogy így gyár dolgokat, meg így fejlődik, de hogy így minden egyéb, tehát hogy ezt csak egyedül van politikával akarná elérni, és így minden egyéb, amit így akár a pozitív, akár a negatív oldalon, tehát számomra például a kicsit ez a tervezés, az, hogy azt mondják, hogy Made in 2025, Made in China 2025, azt mondják 15-be, és 25-re megvalósítják. Ez nekem a pozitív része, ugye a negatív része az az a fajta, hát vadul, még, tehát vagy a nyugatinál sokkal vadabb kizsákmányolás, meg hát a diktatórikus, hogy mondjam, része, de hogy valójában ez történik, hogy kicsit olyanok szeretnének lenni, mint Kína, csak ezt így vállalkal.
De Kína se akar olyan lenni már, mint Kína. Tehát ez, ahogy most pont elém került egy március 25-i cikk, a Financial Times-on, ami pont erről szólt, hogy Kínának egy ilyen saját China shockja van most éppen, hogy egyébként, tehát hogy valójában már ők is túl gazdagok egy csomószor ahhoz, hogy azt tudják csinálni, mint amit eddig csináltak. És nem is akarnak.
Azért van ott még 500 millió ember belső Kínában, de az biztos, hogy az új kínai gyárakban is több robotot látunk, mint kínait. Tehát, hogyha megnézzük ezeket a elektromos autógyáraikat, akkor ott tényleg vannak már ilyen néhány pár ember ellenködő dolgok. Kérdés persze, hogy az a mérnöki kapacitás valóban hol termelődött ki. Viszont mindez tőletek is, meg a közös gondolkozásunkban is ugye azt feltételezi, hogy egyébként a nőtszám őszintén, vagy a maga mozgalom, ez a mondjuk időnként keresztény nacionalistának, vagy a kedvenc jelzőm az ugye talán neotradicionalista volt.
Nekem a maga maoizmus különböző volt eddig a kedvencem, ami most volt a...
Fű, igen, az egy keményebb kritikai vonal. Tehát, hogy na mindegy, hogyha J.D. Vance-re gondolok, a keresztény nacionalizmus az nem egy rossz irány.
Emő integralista, katolikus. Szerintem.
Hát a saját jelzője igen, de az, hogy a mozgalmat hogyan írjuk le, az egy jó kérdés, de lehet, hogy egyszer erről tarthatunk egy külön negyed órát, hogy jelzők az amerikai politikában. Csak oda akarok kiukadni, hogy mennyire őszinte a vágyuk abban, hogy tényleg változtassanak. Tehát, hogy igazából ez a új populista hullám, és most nem értékként, hanem mint politikai stílus, vajon mennyire őszinte abban, hogy tényleg akar az emberek életén befolyásolni, vagy igazából ez egy hatalomcentrikus pártműködés, mint az összes többi eddig, de most már sokkal inkább kommunikációs termékekkel tudnak szállítani, és lehet, hogy a törzsi identitás kenegetése az sokkal többet számít, mint 2-5-10 gyárnak a visszavitele. Tehát lehet, hogy ők nem aggódnak annyira azon az egyébként nemzetbiztonsági részen. Én őszintén örülnék, ha aggódnának, de nem tűnik úgy, mert akkor nem biztos, hogy kirúgták volna a fél hadsereget, a NSA vezetőjét.
Hát de itt nyilván más céljaik is vannak. Közben kameózott végre az adásban az egyik macskám, úgyhogy bár nem látszik, mert fekete, mint a pólom, de hogy nem ő az itt előttem. Ja, persze, de hogy szerintem ennek egy csomó ilyen más olyan trend is van, ami ennek ellen feszül. Tehát érted, a Trumpnál például szerintem nem csak a piacok miatt húzta be a féket, hanem mert, hogy itt egy csomó ideig nem szembesült a valósággal, hogy mi történik, és mert hogy ott van az a rendszer, amit kiépít, hogy egyébként olyan emberek vannak körülött, akik már nem mondanak neki nemet. És amikor nagyon későn szembesül azzal, hogy egyébként mi a valódi reakciója a piacoknak erre a szituációra. És akkor erre a hadsereg kirúgására, meg ez az általában ugyanez a trend egyébként, hogy ilyen feltétlen lojalitást vár mindenkitől, és ez egy csomószor ellen neki megy a saját céljainak is.
Nekem igen, tehát akiket most kirúgott, ugye a kiberbiztonsági vezetőt meg egyebeket, tehát velük volt csörtéjük, vagy csörtéje akár személyesen korábban, tehát ezek számára ismert emberek voltak. De én azt gondolnám, hogy nekünk ugye egy olyan magyarázatot kell majd előbb-utóbb itt a birodalom végére összepakolnunk, ami érvényes úgy a külkor, mint a belpo döntéseikre. Tehát, hogy itt azért sokáig ellentét nem feszülhet, kivéve amit meg tudunk a belső frakciókkal magyarázni. És ebben a Scott Bessantot én például kevésbé sorolnám a maga táborba, tehát szinte mi a piac utolsó reménye kategória.
Hát szegény piac.
És van a... Hát nagyon szegény piac, és a másik nagy reménység ugye Marco Rubio volt, akiről meg éppen a Washington Post kiszivárogtatta, hogy éppen meg akarják felezni a teljes State Departmentnek a költségvetését. Tehát ő is megkapja a pofonját.
Nekem szerintem meggyőződésem, két... hogy ők amúgy komoly, tehát hogy komolyan gondolják, tehát ezt mondják nem tudom mióta, és ezzel választották meg őket, tehát hogy így hatalomtechnikailag is teljesen megéri, és látszik az, ahogy számolnak is, hogy hát itt valójában lehet, hogy most ez egy kicsit népszerűtlen lesz, de hogy ezt 4 éven belül, mire a J.D. Vance-nek kellene elkezdeni a 8 éves mandátumát, és hú, azért nagyon szurkolok, hogy talán vagy a mandátumát kitöltse, mert azért minél később jön J.D. Vance, még mindig Trump azért egy, hogy mondjam, Zsizsek adott egy interjút nemrég, és ő mondta, hogy hát Trump legalább egy ember, a másik egy ilyen Peter Thiel robot, szóval, hogy na mindegy, de hogy ezeket szerintem tökre komolyan gondolják, és hogy az én tippem az lenne, vagy ilyen kvázi jóslatom, hogy tényleg radikális változást fognak hozni nagyon sok mindenbe, és a legtöbb mindenben nem azt, amit ők terveznek, de hogy szerintem az, amit egy kicsit a múltkor beszéltünk, hogy a saját az amerikai pozícióvesztésnek a felgyorsítását fogja hozni, az, amit csinálnak, az szerintem érvényes az újak fényében is, de hogy az egy radikális változás sok tekintetben a világba és az Egyesült Államokba is. Ebben
bedobnék egy tök érdekes gondolatmenetet, amiről én még nem tudom, hogy mit gondoljak. A Tyler Cowen írt egy blogposztot ma arról, illetve a Free Press-re egy cikket, hogy az összes nagy nyelvi modell, meg tehát ilyen AI chatbot, mennyire a nyugati civilizáció software hatása alatt fejlődött ki. Tehát, hogy így úgy gondolkoznak, mint ahogy egy nyugati ember gondolkozik, az a morális értékítéletük, azt gondolják, hogy a hazugság rossz, azt gondolják, hogy a jó válasz valamire az, amit egy nyugati ember jó válasznak tekint, és itt a nyugati alatt a görög-római kultúrából kereszténységen át kifejlődött atlantista világra gondolok, és hogy képesek fölvenni egy buddhista gondolkodó szerepét, de eleve az, hogyha te mondjuk egy muszlim embernek a klasszikus iszlám értelmében azt mondod, hogy vegyél föl egy iszlám gondolkodó szerepét, az nem egy értelmezhető kitétel, hiszen nincs más. És itt meg, tehát eleve az, hogy te azt mondod, hogy vedd föl egy buddhista gondolkodó szerepét, az is európai szoftver, és hogy ennek az ilyen amerikai típusú hanyatlásnak hogyan tart ellent az, hogy az AI forradalom, ami szerintem nem csak lesz, hanem már most kb. A legnagyobb világ átalakító erő, amivel így nem tudom, körülbelül az elmúlt 100 évben a második világháború óta szembesültünk, hogy annak milyen ilyen soft power boostja lesz egyébként a nyugati befolyásra nézve. Még nem vagyok én sem biztos a saját állításaimban, csak szerintem ez egy érdekes
sokkal egyszerűen annyira radikálisan más, tehát annyira erőteljes kulturális átalakító szerepe lesz az AI-nak, vagy már most van sok szekintetben a gondolkodási struktúráinkra, a hatékonyságunkra, szóval mindenben, hogy ez szerintem alapvetően pont, hogy mindenféle eddigi kulturális, nem tudom, ilyen alapstruktúrát fog felülírni és lerontani valójában. Szóval, hogy szerintem én ezt nem annyira a továbbélésének, mint inkább a szétbarmonásának látom. Egyrészt, másrészt meg hát azért ez az egész AI dologba is, én ezt a nyugati szupremáciát nem látom hosszú életűnek ezekkel a nyitott forráskódú kínai elelemekkel, amiknek gyakorlatilag meg tudják spórolni a fejlesztését azzal, hogy bárki dolgozik vele és fejleszti, és azt vissza tudják csatornázni. és anyagilag is alá
azokon a nyugati modelleken.
Igen, tehát hogy azokon a nyugati modelleken tanultak, és ráadásul ugye ennek a, na mindegy, ezt mit majd nyilván zárjuk is le, hogy nem, de tech-poszkat, vagy podcast vagyunk.
Kicsit elcsavartál minket, Zsolt, ebben a
jelvitában. Szerintem valójában ez egy masszívan politikai kérdés, és engem a valójában a Magyarországgal kapcsolatos általános közpolitikai diskurzusban is zavar az, hogy olyan dolgokról beszélünk, amiket szerintem nem lesznek fontosak. Tehát miközben már nem tudom, több millió magyar ember az alapvető munkáját is a ChatGPT-vel végezteti el, akkor közben ilyen...
Hű, ez egy kicsit optimista.
Egy milliárd üzenet
használom. A uniós statisztikák nem ezt mutatják. Hát az oké, hogy ennyien regisztráltak, de azért tehát nagyon el vagyunk maradva. Valamikor néztem uniós statisztikát, hogy ki az, aki tényleg naponta használja, és sajnos egyáltalán nem. Tehát nem ennyire elment. Én egy kicsit AI-szkeptikusabb vagyok abban az értelemben, hogy nem gondolom, hogy biztosan lesz egy ilyen agi pillanat, amikor hirtelen a generatív, nagyon általános AI egyértelműen megérkezik közénk, és azt is gondolom, lehet, hogy azért, mert én vagyok hármunk közül a legöregebb, és ugye ugyanez lement az internet megérkezésekor, meg a social media megérkezésekor, hogy most a demokrácia tökéletesebb lesz, és eléri a csúcsát, mindenki online szavaz, minden csodálatos lesz, és aztán jött a dezinformáció. Tehát, hogy szerintem az AI-t is tökéletesen fogjuk használni ugyanazokhoz a tevékenységhez, amiket csinálunk. Abban teljesen egyetértek, hogy nemzetbiztonsági szempontból az űr, az AI és a kvantum lesz a három meghatározó sztori. Ebbe egyébként tudus elég szépen fektet. Tehát szurkoljunk annak, hogy még egy Trumpi USA is valószínűleg picivel jobb, mint hogyha Kína nyeri meg ezt a versenyt. Már kevésbé fogok neki örülni, de még mindig ennek bőven lehet örülni, hogyha ez egy nyugati kultúrkörön belül. Egyébként pont valaki ezt elkezdte feszegetni, olyan Huntington után most lehet-e azt mondani még, hogy a Trumpi Egyesült Államok az benne van-e a nyugati civilizáció klasszikus vonalába. Hát nyilván az integralista kereszténységet is mi termeltük ki, tehát
nem értem a kritikát ebben a szóval.
Bocs, de ezt a civilizációs keretet azért én nagyon-nagyon kerülném, mert hogy szerintem ez szerintem félrevíz, tehát hogy itt alapvetően, most bocsánat, de hogy tényleg alapvetően itt az van, hogy milyen materiális, milyen termelési viszonyok és struktúrák határozzák meg a különböző hierarchiákat, és hogy ilyen szempontból én tényleg azt gondolom, hogy nem feltétlenül jelenti az, hogy tehát hogyha adott esetben egy Amerika viszi tovább, tehát mondjuk így felújítja vagy ezeket a vámokat 90 nap után, és itt mindenkit csuklóztat, és hogy én nem látom azt, hogy egyébként ne lehetne fairebb struktúrákat az Egyesült Államok nélkül működtetni a világban, Európa, Kína által például, szóval, hogy én itt azért ezeket a dolgokat kicsit másként látom.
Ez lesz a kérdésünk, de nem tudom, hogy akarunk erről egy minikört nyitni, mert én viszont tényleg pont azt érzékelem, hogy szerintem ebben különleges a mostani fordulat, hogy elválik ettől a materiális termelési sztoritól. Tehát, hogy eddig ez meghatározó volt, de pont a digitalizációnak köszönhetően a politikai narratíva gyárak teljesen virtuális jószágok váltak át. És mondhatjuk azt, hogy visszavarázsosodás, sok mindenre ráfoghatjuk, de azt látjuk, hogy tulajdonképp emberek az utóbbi 5-6-8 évben képesek hardcore a saját érdekeik ellen szavazni. Tehát a pénztárcájuk ellen szavaznak. Ami azért régebben szerintem egy macerásabb történet volt, tehát hogy az ideológiák szerepe újra visszajön.
Én nem vagyok benne biztos, hogy nem úgy gondolták, hogy arra fognak szavazni most, tehát hogy hogy amikor Trumpra szavaztak, akkor lehet, hogy abban bíztak, hogy egyébként olyan lesz, mint az első Trump korszak, hogy oké, Trump, de hogy körülötte meg csupa régi republikánus, akik időnként visszarántják, ugye?
Hát de ez már egy felvilágosult szavazónak a gondolkodása. Alapvetően mindenki azt hallotta meg, amit meg akart, meg amit az adott városban elmondtak, és a Trump típusú politizálás lényege, hogy minden városban el tudták mondani azt, amit el kellett mondani. És amikor a bankárokkal beszélt, akkor más mondod.
De hát ez mindig így volt, amikor nem tudom, meghódították az európai gyarmatosítók Amerikát, akkor ideológiailag az volt a fejükben, hogy nem tudom, Krisztus nevét viszik és terjesztik, és ezzel nem tudom, felgyorsítják a második eljövetelét. Tehát hogy szerintem az, hogy hülyeségeket gondolnak emberek, és ettől még a történelem, ben cselekednek egyénekként, és ez aztán összeáll valamilyen tendenciával, ez szerintem nem mond ellent egymással. Az, hogy így a napi szinten egyébként mindannyian gondolunk egy csomó hülyeséget.
Szerintem itt a főválasztóvonal az abban van, amikor az ideológia már a saját materiális érdekeiddel szembe képes vinni. Tehát ez a választóvonal, ugye a gyarmatosítók a saját materiális érdekeiket, azt hiszem egyetértünk, hogy elég jól képviselték, hatékonyan, az, hogy mennyire erkölcsösen, az egy másik sztori. De ugye a Szovjetunió az a példa, amikor a saját ideológiája megakadályozza a saját materiális növekedését. Tehát ez innentől kezdve érdekes. És ugyanezért érdekes a vám kérdés, hogy a jelenlegi maga ideológia egyébként nem akadályozza az eredeti maga célok elét.
De hogy itt szerintem még van egy tök érdekes nézőpont ehhez, ugye, hogy a vám, ami most bent jelentve, azok a típusú vámok, azok fizikai termékekre vonatkoznak. És ugye a Trumpi világ is úgy szemlél Európára, mint amivel szemben deficites az Egyesült Államok kereskedelme. Azért, mert nem nézi a szolgáltatások piacát, ami jellemzően ugye digitális szolgáltatások piaca. És hogyha ebbe a típusú kereskedelmi egyensúlyba beleveszed a digitális szolgáltatásokat is, akkor viszont az európai kereskedelem masszívan deficites. Tehát, hogy lehet, hogy mi kevesebb amerikai terméket veszünk, viszont mindenki elő van fizetve a Netflixre, meg elő van fizetve a Gmailre, meg nem tudom, tehát iszonyú mennyiség amerikai szolgáltatást veszünk. És egyébként volt egy csomó tök érdekes könyv azért az utóbbi pár évtizedről, és hogy ebből nagyjából az derült ki, ez így a konszenzus, hogy egyébként az európai meg az amerikai gazdaság az olyan nagyon az állapotában nem különbözik egymástól, ami ezt az iszonyatos pluszt adja az amerikai gazdaságnak, az a text, tehát ugye a digitális szolgáltatások piaca, meg egyébként ő nem csak digitális szolgáltatások, hanem mint az Apple is benne van, de hogy effektív a tech szektora az, amiben egyébként az Egyesült Államok kiemelkedőbb. És szerintem itt az is egy tök érdekes kérdés, hogy van ez a piac, ami így kiemelkedett az elmúlt évtizedekben, abszolút meghatározó a világon, és még meghatározóbb lesz, de erre nem vonatkozik az egész ilyen iparpolitikai, meg minden átalakítás, csak egy nagyon absztrakt módon, hogy akkor nem tudom, lehet, hogy 10, nem tudom, egy évvel elhalasztja az AGI létrejöttét, amivel kapcsolatban én kevésbé vagyok szkeptikus, mint ti, nyilván definíció kérdése, de hogy annyiban, hogy akkor drágább lesz, mintha 30%-a drágább lesz ezeket videókártyákat venni, ami kicsit lassít a dolgon, de hogy magát az egész amerre a világgazdaság, ami egy iszonyú bonyolult dolog eltolódott a szolgáltatások és a digitális piac felé, amiből a pénz nagy részét nézzük, azt ez az egész szinte nem is érinti. Már azon kívül, így drágább lesz egy Nintendo, meg egy iPhone. De egyébként...
Magunkba folytam a szót,
csak még,
akkor Zsoltba.
Még egyetlen dolgot akarok csak elmondani, hogy szerintem egyébként a másik nagy ilyen fenyegető, amiért visszalépett ebből, az volt, hogy azt hiszem, hogy a tojás árnál is durvában megtorolná egy amerikai választóbázis azt, hogyha az iPhone-ok ára emelkedne.
Ez egy elég jó kérdés egyébként, hogy milyen gyakran vásárolsz iPhone-t, és ezt mennyire érzékeled, de ugye a 600 tonnányi iPhone betaricskázásával ezt az Apple eléggé gyorsan meg is került a következő pár hónapra szerintem, bár nem tudom, hogy havi hány tonna iPhone-t adnak el, ez egy milyen érdekes mérőszám. No de, ugye azt ígértük a hallgatóknak mind múlt héten, mind mostanában, hogy fogunk foglalkozni ugyanennek a vitának az európai ágával. Tehát nézzük meg azt, hogy Európa vajon ebből az egész vámháborús Trump első 90 napja szituációból ki tud-e jönni pozitívan. Ugye volt itt március 20-án egy EU csúcs, emlékeim szerint Brüsszelben, amikor itt a fejem fölött köröztek a helikopterek, és ugye a 27 vidám állom és kormányfő ugye itt ülésezett, ami egyébként az itteni hírek szerint egy meglepően jó hangulatú ülésre sikerült. Tehát ők abszolút azt látták, hogy van ebben lehetőség, hogy Európa megpróbálhatja megfogni ezt a hangulatot, ami azóta fokozódott, tehát hogy lehet az a biztonságos befektetési hely, az a kiszámítható környezet, az a fejlett gazdaság és az a nagy piac, ami megjelenhet vonzó pontként a világ térképen, egy korábbi saját magára mindenképp vonzó pontként. Most akár még az eurobondok, tehát a közös adósság kötvényeinek kibocsátása is lehet, hogy már egyre izgalmasabb feladvány. Ugye itt van a védelmi ipar, itt van az, hogy Kínával nemrég beszélt Ursula von der Leyen a miniszterelnökkel telefonon, hogy akkor most hogy is reagálnak ezekre a vámokra. Sőt, még Indiával is elindult a susmus, hogy akkor lesz-e valami az autóiparban vámmentesség. Tehát, hogy láthatólag hirtelen ez az egész korábbi európai kereskedelmi rendszer újra buzalozásra kerülhet. És hát akkor itt van a mély iparosításunk kérdése, és nyilván ennek mentén egyébként az oroszokkal való konfliktus energiástól mindenestől. Tehát szerintetek, Szilárd, hogy látod, hogy Európának mennyi esélye van ebből egy jó utcába, jobb utcába bekanyarodni?
Amúgy szerintem, hogyha most tényleg az ilyen alapstruktúrákat, ilyen gazdaságszerkezeti dolgokat nézzük, akkor én egyébként nem lennék teljesen pesszimista Európával kapcsolatban. Mondom, az a kérdés, hogy milyen szövetségeket tud kötni. Tehát, hogy nagyon más kérdés, hogy egyébként az amerikai vámzsarolással kapcsolatban egyedül próbál-e meg, vagy adott esetben szóba áll mondjuk Vietnámmal, Indonéziával, Fülöp-szigetekkel, Japánnal, Dél-Koreával. Szerintem ez az egyik kérdés. A másik része az, hogy ha Kína tényleg úgy válaszol az amerikai dolgokra, ahogy most mondja, hogy válaszolni fog, ami az, hogy felpörgeti a belső keresletét, ami ugye, tehát hogyha az Amerika folyamatosan többet fogyaszt, mint amennyit termel, akkor a másik oldalon viszont Kína meg sokkal többet termel, mint amennyit fogyaszt, tehát ők gyakorlatilag valamilyen módon a termelésüket saját belső fogyasztásba tudják fejleszteni, az egészségügyi rendszert, nyugdíjrendszert, egy csomó minden. Tehát, hogy ott van egy hatalmas mozgástér, és akkor viszont szükség lesz olyan dolgokra, amiket Európa tud gyártani, amiket Európa gyárt ebben a pillanatban. Tehát, hogy részben az Amerika felől is átirányítható egy ilyen dolog. De mondom, szóval, hogy én azért nem látom teljesen reménytelennek az alapstruktúrákat tekintve. Ha úgy teszed fel a kérdést, hogy azt gondolom-e, hogy a jelenlegi politikai elitek képesek ezt megcsinálni, vagy hogy a jelenlegi társadalmak politikai, európai társadalmak politikai viszonyai stabilizálhatóak olyan szintre, ahol valami fajta ilyen perspektivikus projekt kivitelezheti, akkor sokkal szkeptikusabb vagyok. És csak most egy ilyen nagyon-nagyon leegyszerűsítő példa.
Pedig azt gondoltam volna, hogy itt megvan a szerencsés konstelláció. Hát van egy lelkes európai francia államfőnk, egy új friss német kancellár, és egy munkáspárti, többnyire stabil brit kormány.
Amúgy szerintem nagyon jó, hogy felhoztad a Mercet, mert ugye pont most jelent meg a 24-en, tegnap azt hiszem a Kovács Eszternek a cikke a német koalícióról, és ugye nagyon jó, mert Eszter nálunk szokott a Partizánban szakérteni sokat, és most a 24-en jelent meg, szóval nagyon ilyen birodalmas, birodalom kompatibilis dolog, és hogy valójában az az alapállítás, hogy ilyen langyos semmi lett a koalíciós megállapodás, de amit csak egy gyorsan is kíváncsi vagyok, hogy erről mit gondoltok, hogy szerintem az van, hogy ezek az elitek, akik most így irányítják Európát, azok választhatják azt, hogy csinálják azt, amit Trump kér, tehát most szerintem azt fogja Trump kérni, hogy amit ma a J.D. Vance a ma reggel adott interjújában, az Unheard-en ma reggel, tehát kedd reggel megjelent interjújában mond, hogy költsenek sokkal többet a védelemre, és amúgy 0%-os vámok az USA-val szemben, és semmilyen komoly szabályozás, ami mondjuk az amerikai tech-szektort szabályozna, tehát hogy gyakorlatilag ez a csomag, amit szerintem kér a Washington az EU-tól. Ezt csinálja Európa, az szerintem...
Plusz egy román elnököt. Igen. Nem kapsz, hogy egy román elnököt is kérnek.
Plusz, szóval, hogyha ezt csinálják a jelenlegi európai elitek, akkor ott gyakorlatilag olyan elosztásbeli, megélhetésbeli, erőforrásbeli elégedetlenség fog fokozódni, ami már most is van, hogy így elsöpri őket a népharag, és jönnek a populisták. Ha másik oldalon szembe akar menni az Egyesült Államokkal, akkor muszáj kinyitni az Oroszország kérdését, mert energetikailag vagy amerikai LNG és Amerika által garantált közel-keleti dolgokat tudunk behozni, vagy orosz energiát. Kínának nincs energiája. Vagy hát ilyen nyers anyag energiája biztos nincs. Na mindegy, szóval, hogy akkor meg kell nyitni azt a kérdést, hogy mi a helyzet Oroszországgal, és én azt látom, hogy a jelenlegi politikai elitek nagy része, még a populistáknak fele is, tehát a Meloni-féle populisták például, meg a PiS-féle populisták arra tették fel az egész elmúlt évüket, hogy ők orosz ellenesek, és hogy Oroszország a legnagyobb fenyegetés, és hogy Oroszországgal nem lehet kibékülni semmilyen körülmények között. Szóval, ha az az opció sincs meg, és akkor itt az van, hogy akkor mi?
Hát ugye az északi áramlatot belengedték, azt csak úgy beszúrnám, hogy amerikai lelkesedéssel majd újra szállít az ő részvételükkel, társasági részvételükkel esetleg valamit, meg ugye az ukrán hálózatot is most már reinstantolnák. Egyébként szerintem ez pont egy Európa ellenes intézkedés az USA részéről, ez az egész ukrán nyersanyagügyi infrastruktúra, ügyi megállapodás, amivel kvázi a jövendőbeli európai hitelgaranciák alapjait és kollaterájait már elviszik az amerikaiak előre, hogy ne is érje ez meg Európának. Tehát itt azért egy komoly zsugázás.
Meg azért, amit nem veszünk ebbe bele most, hogy ugye az elején beszéltünk erről az ilyen kétoldali egyetértésről Kínában kapcsolatban, hogy az így Európában is megvan. Tehát szerintem az... Tehát normális esetben ugye lehetne egy ilyen reakció, nem annyira, mint Amerikában, de azért megvan. Normális esetben lehetne egy olyan reakció, hogy akkor mi történik az amerikai vámokkal. Kína megpróbálja minél gyorsabban a fölös gyártási kapacitását átirányítani Európába, a két nagy hatalom, mert most ugye pont egy olyan dologról beszélünk, amiben egyébként az EU nagy hatalom. Azért ez egy 500 milliós kontinens, ami egyébként egységesen tud föllépni vám és kereskedelmi kérdésekben, úgy, hogy ezt az egységes fellépést nem tudja egy-egy tagállam se meggátolni, mert hogy nem kell mindenkinek megszavaznia mindent, tehát hogy az EU kivételesen...
Kilobbizgatják a franciák a bourbonra, kivel...
Az másik kérdés, hogy a franciáknak meg a németeknek meg kell szavazni mindent, az így, de Orbán Viktornak nem kell mindent megszavaznia, hogy ők csinálhassanak valamit. Tehát nyilván az van, hogy itt a nagy tagállamoknak azért egyet kell érteni, viszont ebben egy, tehát a védelemmel szemben, a kereskedelemben az EU nagy hatalom. És akkor ugye mi történne egy normális világban, hogyha Amerika azt mondja, hogy ki akar szállni ebből az egészből, nyitunk Kína felé. De hogy közben meg Európában is van egy ilyen Kínával szemben távolságtartást, meg bizalmatlanságot érző frakció, és szerintem ez a nagyobb, meg ez az uralkodó, hiszen azzal se voltak ők igazán kibékülve, amit az Orbán kormány ugye a kínai tőkebefektetésekkel csinált az elmúlt években, és hogy ezt még jobban...
Hát is hozzátenném. Csak azt, tehát hogy ez nem nemzetbiztonsági bizalmatlanság volt eredetileg sajnos, hanem egy gazdasági, igen. Tehát a német deindustrializációnak az eredményét látták abban, hogy akkor az autógyárak tényleg elmennek, és nem azért, mert így ott olcsó pont kész, és a Mercedes maga dönti el,
hogy oda viszont. De hogyha még jobban kinyitjuk, akkor az látszik, hogy egyébként még Kína körül az ázsiai szövetségeseknek is van egy ilyen általános távolságtartása. Tehát, hogy azért most már van egy ilyen együttműködő gyűrű gyakorlatilag ázsiai országokból Kína körül, a Vietnámtól Koreán át, Japánig, a Fülöp-szigetek, Indonézia, akik így időnként távolságtartással nézik azt, amit Kína csinál. Nekik egy részüknek azért nyilván nemzetbiztonsági paráik vannak, de nem lehet ezt szimplán történelmi hagyatéknak fölfogni, mert tehát, hogyha történelmi hagyatékból lenne ez, akkor a japánoknak, a koreaiaknak egymásra szemben is lenne egy ilyen masszív bizalmatlanságú, hiszen ős ellenségek történelmi hát kezdete.
Van is az.
Viszont ugye kőkeményen ráhajtott a Xi Jinping erre a bizalomvesztő pillanatra, ami másfél-két hetet tart ugye Ázsia irányából is az USA felé, és most éppen Vietnámmal írtak alá 45 darab megállapodást. Tehát, hogy itt ezért, tehát, hogy Trump-féle fehérház nem biztos, hogy felméri azokat a következményeit, hogy a világ többi része ezt mennyire gyorsan reagálja le, és hogyan
igen, tudja lemenetselni. Igen, Zsolt, és hogy igen, tehát, hogy az van szerintem is, hogy van az a fenyegetés, hogy most akkor ide kezdik Kínából dömpingelni azokat, amit eddig Amerikába dömpingeltek, és az akkor még jobban, hát nekünk egy darabig jó lesz, mert minden sokkal olcsóbb lesz, de hogy közben meg az ipar még jobban leépül, de hogy szóval azért azt mondtam, hogy optimista vagyok valamennyire az Európa alap paramétereivel kapcsolatban, de azt nem gondolom, hogy kétfrontos kereskedelmi háborút Amerikával és Kínával tudnának folytatni, mindezt, hogy mondjam, két nepo baby Ursula von der Leyen és Kaja Kallas vezetésével, szóval, hogy azért itt vannak szerintem olyan
hát még a Merz is belefér a Nepo Baby kategóriába talán, mert nem tudom, lehet, hogy a Észak-Németországban már mindenki Nepo Babynek számít a mi definícióink szerint. Ja, persze, meg, de hogy ugye a fő kihívás az az, hogy igazából ez az egész amerikai lépés abba tolta bele az Európai Uniót egy kicsit, amiről ugye Macron az eleje óta beszélt, csak akkor nem volt népszerű. Ez a stratégiai autonómia. Tehát a de Gaullizmus visszatérése Európába. Saját stratégiai piacaink. Tehát, hogy még a fölös gyártási kapacitás nem is biztos, hogy ennyire kritikus lenne, de vannak olyan kritikus piacok, ahol eddig is megpróbáltak kezdeni ezzel valamit. Én például itt a Budán, ahol lakom, egyre több BYD-t látok Magyarországon is. Ugye, ami a gigantikus japán autógyár. És egy időben a Teslák szaporodtak, most már...
Kínai,
igen. Egy időben a Teslák szaporodtak, most már a BYD-k szaporodtak, és ugye volt törekvés, nem tudom, arra, hogy az európai napkollektori part megpróbálják föltámasztani, inkább kevesebb, mint több sikerrel, hogy azért itt a védelemben is ez egy ilyen tök erős kihívás. Én egyébként a védelem politikával kapcsolatban kicsit osztom Szilárdnak a szkepticizmusát. Tehát, hogy egyszerre gondolom azt, hogy Európa alapvetően most egy jobb helyen van, mint Amerika, viszont a védelempolitikával kapcsolatban én sokkal pozitívabban látok mindent. Tehát, hogy ott szerintem sikerült egyébként a magyar problémát is megugrani. Ugye, hogyha megtörténik az, amiről beszélnek, ez az Európai Védelmi Mechanizmus nevű, az Európai Stabilitási Mechanizmus mintájára létrehozott együttműködés, ami egy ilyen enhanced cooperation, tehát hogy EU-n belüli együttműködés, de nem kötelező hozzá csatlakozni, viszont be tud lépni Norvégia, Japán, Nagy-Britannia, Törökország és Ukrajna is, és ezen belül próbálnak meg közösen védelmi ipart építeni, az szerintem egy ilyen pozitívabb dolog. Az például amúgy, hogy a gazdaság felpörgetése, és ezt majd nyilván fogunk erről beszélni későbbi adásokban, de úgy ugye a dereguláció. A Trumpnak ez a következő nagy terve, hogy így elégett a tábor 11 csomó olyan törvényt, ami azt szabályozza, hogy így milyen káros anyagokat lélegezhetnek be a munkások, a munkájuk elvégzése közben. Ugye volt egy ilyen ígéret a németeknél is, meg volt egy ilyen ígéret az EU-tól, a von der Leyennél is, aminek eddig az egyetlen látható következménye az, hogy olyan ilyen szabályozási csomagokat vont vissza, amiket még el se fogadtak. Tehát ezek nem léptek még életbe az ilyen, tehát mondjuk az energia hatékonyságról szóló jelentéstételi kötelezettségek meg ilyesmi, ezek nem voltak, nem működtek még. A GDPR lenne az első, ami a Draghi jelentésben ugye direktben benne van, hogy szerint a GDPR szabályozás az ilyen 4-5%-nyi GDP növekedést vett el Európától az elmúlt években. Tehát bizonyos szempontból lehet, hogy
jó. Tehát, ha jól értem magunkat, akkor abban, hogy gazdaságilag lenne rá kereslet, hogy Európa valamit csináljon, ebben egyetértünk, abban, hogy politikailag mennyire kész a nyugat-európai politikai elitben tudunk vitatkozni majd továbbra is. Azt, hogy Magyarország a hajlandó koalíciójából kivarad, azt pedig most Zsolt ugye nyugtázta, hogy ugye ez a Európai Védelmi Mechanizmus, hogy bármilyen néven is kusson majd ezt tovább, ugye ebbe úgy tűnik, hogy Magyarország nem biztos, hogy benne akar lenni, sőt, hát jelenleg ebből kimaradt, meg nem is hívták meg ugye sem a párizsi, sem a londoni találkozókra ezzel kapcsolatban, tehát itt azért majd egy külön adást alig, ha nem szentelhetünk annak is, hogy Magyarország helye ebben az egész sztoriban hol van, konnektálódik-e vagy sem, azt szerint, ahogy ezt elképzelte a magyar kormány. Most azt gondoltuk, hogy egy olyan rovatot viszont életben tartunk, amiben mindenki elhozza azt a kedvenc eseményét az elmúlt két hétből, amire valamiért azt gondolja, hogy egyébként nagy impakttal rendelkezik, de mégsem volt nagyon látható. Tehát most egy rövid körben ezt osszuk meg az adás végén, hogy ki milyen eseményt túrt föl az amerikai eseményháló mélyéről, aminek tehát van impaktja, csak lehet, hogy a rengeteg egyéb ügy, és tényleg egyébként információs zivatarban állunk, tehát mi az a picike kis jégeső, amire figyelünk kellett volna.
Itt most csak gyorsan mondom, mert közben, vagy kapcsolódik ahhoz kicsit, amiről Zsolt beszélt, hogy ez a szabályozás kérdése, ez is most amerikai, és nagyon szeretnék nem amerikai dolgokat hozni, de ez most speciál amerikai, hogy hétfőn elindult a per a Meta ellen, az antitrust ellenes per, amit még a Trump első kormányzata indított, majd miután a bíró ezt kidobta a pert, vagy a beadványt, utána Bidenék újra beadták, kb. Ugyanazt, csak jobban megcsinálva, tehát, hogy ez egy ilyen Trump egyen és Bidenen átívelő valami, ami azt állítja, hogy a Meta illegálisan a versenyt korlátozó céllal vásárolta fel az Instagramot és a WhatsAppot, de szóval, hogy ez a allegedly ezzel vádolják az amerikai hatóságok, és ugye most jutott ez per szakaszba, Zuckerbergnek már tanúvallomást kellett tennie hétfőn, és hogy az az érdekes, szóval az, hogy több minden érdekes van benne, egyrészt ugye az, hogy igen, ez az Európában valamennyire erősebb tech szabályozás, ami így a digital services, tehát a digitális szolgáltatások törvény, ami inkább ilyen a tartalom szabályozási rész, és a digitális piacok törvény, ami viszont szerintem egy szuper törvény, ami a konkrétan a trust ellenes és az ilyen monopólium dolgokat próbálja meg blokkolni. Na és hogy kérdés, hogy ennek ugye ennek a pernek a végén akár azt is hozhatnák, hogy kötelezik a Metát, hogy eladja az Instagramot és a WhatsAppot, és hogy ebből tehát a szabályozási szempontból is érdekes, közben abból a szempontból is, hogy ugye Zuckerberg most próbálja nagyon hatékonyan bevásárolni magát a magába, ugye erről beszéltünk már a múltkor is, meg voltak, Zsolt is írt, meg mi is beszéltünk még partizán adásokban, szóval, hogy ez van, és hogy pont most jelentek meg cikkek arról, hogy nagyon erősen lobbizik, hogy a Trump kormányzat kivonuljon végül, visszavonja ezt a keresetet, de közben múlt héten pont az antitrust hivatal, tehát a Federal Trade Commissionnek, meg az ügyészség antitrust vezetője is meglátogatta egy nagy ilyen maga megmondó ember társaságába, egy ilyen másodvonalas Steve Bannon társaságában meglátogatták Trumpot múlt szerdán, hogy pont azért lobbizzanak, hogy tartsa meg a gerincét Zuckerberggel szembe, és hogy ez itt egy nagyon izgalmas ilyen politikai összecsapás, amit érdemes lesz figyelni, hogy egyébként tényleg be lehet-e ennyire vásárolni magad, hogy előbb kitiltotta Trumpot a Facebookról, de aztán pár millióval mégis megvásárolod a kegyeit, vagy hogy kitartanak-e amellett, amit még ők indítottak el 8 évvel ezelőtt, szóval hogy ez egy ilyen izgalmas sztori, amit én nagyon fogok figyelni.
Itt lehet még egy ilyen kis extrának ajánlani a Careless People-t, amiről beszéltünk, de azt hiszem csak a cseten beszéltünk a könyvről, nem? Hogy van ez az új ilyen whistleblower könyv arról, hogy működik a Facebook, és hogy próbálta bejutni Kínába például Mark Zuckerberg. Magyar fordítása azt hiszem még nincsen, az angol címe az, hogy óvatlan emberek, Careless People, és ez egy tök érdekes olvasmány. És akkor rá is kapcsolva mondom az enyémet, jó? Hogyha ez én a Peter...
Mondjam.
Szintén amerikait akarok mondani, gyorsabb lesz egyáltalán. A Peter Marokkó. Nem is tisztán amerikai, mert egyébként részben magyar is. Peter Marokkó egy kevésbé ismert arc ennek az új maga kormányzatnak. Ő volt az, aki most szétverte a USAID-et. És már besorolták a külügyminisztérium alá, hivatalosan azt hiszem még nem, de hogy így effektív igen. A Marokkó most ott hagyta a külügyminisztériumot, és egyelőre nem tudni, hogy miért, lehet, hogy új melója lesz, de az is lehet, hogy kipörgött ebből az egészből. Ugye a Rubióval neki voltak elég erős harcai. A Marokkó azért egy nagyon érdekes ember, mert valójában ő az előző Trump ciklus alatt megpróbálta ugyanazt megcsinálni, mint amit most csináltak meg a USAID-del. Csak akkor 3 hónap alatt kirúgták, most egyébként még 3 hónapig se dolgozott ott, de most sikerült megcsinálnia ugyanezt, és a Marokkó, én írtam róla egy cikket, amire nyilván rákeresve könnyű lesz majd megtalálni a 24-en, de hogy tényleg olyan, mintha az Orbánék zsebéből pattant volna ki, és iszonyú jó kapcsolatai vannak a magyar kormánnyal. Tehát többször volt Budapesten, őt delegálta a külügyet csomó ilyen migrációs, vagy nem is a demográfiai csúcsra, de hogy olyan sztorik vannak egyébként, hogy neki volt egy kollégája, egy nő, akit szintén kirúgtak a USA-től ugyanebben az időben, akkor ő azt mondta, hogy azért rúgták ki, mert keresztény, erre nem találtak semmilyen bizonyítékot, viszont miután kirúgták innen, utána ő elment dolgozni a washingtoni magyar nagykövetségre, és feleségül ment Peter Marokkóhoz. Tehát, hogy ez is egy magyar szál, a másik meg, hogy a Marokkó például a ProRepublika csinált erről egy tök jó ilyen oknyomozást, hogy amúgy elment Boszniába, és találkozott titokban az akkor már szankciók alatt lévő Milorad Dodikkal, úgy, hogy nem szólt erről a kollégájának, aki a külügyminisztériumban dolgozott, és mikor így elrepült a géppel már, nem tudom, Bányarukából vagy Szarajevóból, akkor tudták meg az amerikai külügyben, hogy ő egyébként egy szankciók alatt lévő nacionalista vezetővel tárgyalt a szakadár szerb részében Boszniának. Szóval egy egészen súlyos ilyen kapcsolatok meg dolgok vannak itt. Bármi is lesz a Marokkóval, az ő karrierjét szerintem nagyon érdekel.
Zsolt, de nem ő volt az, aki megígérte a magyar illetékes biztosnak, hogy kiadják de majd bizony. Az összes adatot, hogy hogyan gurították a dollárokat Magyarországra a USA-ban.
De bizony, és ugye lehetnének olyan illúzióink, hogy hát egy amerikai külügynél dolgozó hivatalnok hát csak nem fogja odaadni a teljes listát Szijjártó Péternek, vagy nem tudom, a László, képtelen vagyok sajnos megjegyezni a keresztneveket, László Andor?
Andor, vagy Andor László.
Nem is László,
nem is tudom.
Nem, mert Andor László az EU biztosunk volt, ugye?
Igen.
Ez nem fog most kiderülni,
szegény.
És szerintem jó is ez így, de igen, ő ígérte meg neki. Ugye a felesége még egyébként írt egy olyan posztot a kirúgása után, hogy Orbán Viktor a nyugat utolsó fénylő fáklyája. Az egész családon belül van egy szimpátia Orbán kormányzat felé. Tehát azzal is tömával szegok.
Na. Akkor azt hiszem, a Péter Marokkó is tényleg egy olyan hír, amit érdemes itt feldolgozni. Ha jól emlékszem, Panyi Szabolcs valamit oknyomozott már vele kapcsolatban, talán pont itt a USA-es történetek mentén, úgyhogy biztos már róla elérhető magyar nyelvű anyag is. Hát ehhez képest én csak nagyon hardcore amerikai hírt hoztam, igazából egy olyat, amiről nem beszéltünk se ma, se az első adásban, viszont az amerikai sajtónak a liberális fele egyébként tele van vele, tehát szerintem érdemes tudni róla azoknak, akik a birodalomból tájékozódnak a veri ügyekből, ez pedig Abrego García ügye. Ugye egy olyan El Salvadorba elszállított emberről van szó, családapáról, aki még a Trump adminisztráció számára is kiderült, hogy valamilyen hiba folytán került ebbe a transferbe. Ugye itt 6 millió dollárért cserébe 200 elvileg különböző latin-amerikai maffia banda tagnak vélt nem amerikai állampolgár, tehát illegális bevándorlót deportáltak ebbe az El Salvadori extra security börtönbe. És ugye ezt észrevették, hogy azért Garciának nem biztos, hogy ott a helye, valószínűleg egyébként több személlyel kapcsolatban is ez felmerülhet. Itt attól lett ez érdekes, hogy ez kifejezetten egy a bíróság és a végrehajtó hatalom közötti csatává fajult. Tehát a jogvédők azok már teljesen a deportálás rémét látják, ugye Trump erre rá is játszott, és azt mondta, hogy igazából szíve szerint amerikai állampolgárokat is deportálna, már keresik erre a lehetőséget. És ehhez képest ugye ott tartunk, hogy a bíróság ugye kimondta többször, hogy vissza kell hozni, és eljutott a legfelsőbb bíróságig az ügy, ahol szintén elhangzott egyébként 9-0 arányban, tehát itt egyetértettek a bírák, ami azért most már különösen ritka pillanat, hogy bizony-bizony itt ők egy picit visszafogottabban programoztak, de alapvetően a Trumpékkal szemben foglaltak állást, ami egy szuper izgalmas legfelsőbb bíróság versus Trump adminisztráció, illetve általában a bírósági ítéleteket figyelmen kívül hagyó adminisztráció esetét hozza. Ugye pont a Szabad Európának a finanszírozása, ami kongresszusi döntés, ezt sem hajtja végre a Fehérház. Ugye ennek kapcsán is van bírósági végzés, hogy ezt meg kéne csinálni, és kérdés, hogy ilyenkor mi történik, amikor nem sikerül, tehát nem veszi figyelembe az érvényes ítéletet az Egyesült Államok elnöke és az ő emberei, az ő kabinetje. Tehát itt szerintem egy nagyon fontos frontvonal fog húzódni, amit ugyanúgy figyelnünk kell, és azért, ha most csak ezt a három hírt, amit behoztunk, végig gondolják majd a hallgatók, hogy még mennyi mindent ide lehetne sorolni, és bármelyik elsül adott esetben egy kicsit pessimistább irányban, akkor az nem csak az amerikaiak életét fogja megváltoztatni.
És úgyhogy hát tele vagyunk ezek. Az az érdekes, hogy szerintem a metás ügyet is, meg a bevándor, a kitoloncolt ártatlan bevándorlőjét is ugyanaz a James Boasberg nevű bíró viszi, akit egyébként a fiatalabb George Bush nevezett ki. Mindegy, ez csak egy ilyen, hogy hogy összekötődik.
Tehát nem egy demokrata elhajló, igen, de hát ugye akkor egy old guard republikánusnak számít most már, ami most már majdnem olyan rossz, mint demokratának lenni. Igen, tehát mindenképpen nemzetbiztonsági kockázatnak tekintett a maga mozgalom számára. No jó, Szilárd Zsolt, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok a Birodalom második adásában. Köszönjük szépen a figyelmet a hallgatóknak is. Két hetente jelentkezünk, ne felejtsétek el, úgyhogy majd tovább tárgyaljuk Európa mozgásterét, stratégiáját, lehetőségeit. Ne felejtsétek el, hogy a Partizánnál már zajlik az 1% kampány, úgyhogy kérlek, ajánljátok fel a támogatásotokat, hogyha megtehetitek ezekről, hogy hogyan működik, megtaláljátok a leírást majd az adás leírásában. Hallgassátok meg a Birodalom után a 24.hu-n, ezt csúcsszintű előfizetéssel tehetitek meg. Ez az az adás, ami kapcsolódik a Birodalomhoz, de a Birodalom utánban az ti kérdéseitekre válaszolunk, amit a birodalom@24.hu címen várunk tőletek. Egyébként szépen érkeznek, úgyhogy köszönjük szépen. De nem hallgassátok elég szépen meg a Partizán többi podcastját, de nem elég szépen, több kérdés, jobb kérdés, így van, ez egy demokratikus műsor, így van. Tehát a Partizán többi podcastján szintén számos szép, több mint 20 féle adást találtok, többek közt egyébként meg a Feledi podcastot is, mindenféle brüsszeli szereplőkkel, úgyhogy ha eurokratákat akartok hallgatni, akkor ezt megtehetitek, és ugyanígy feliratkozhattok a heti Feledi hírlevélre, ahol minden szerdán egy válogatást küldök ki nektek az elmúlt hét legfontosabb külpolitikai híreiről. Mindezekről tehát bővebb volt a leírásban találtok. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok!